Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Kedves szeretett testvérek, hallgassátok meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint azt olvasom Lukács evangéliumának 15. részéből, a 11. verssel kezdődően a 24. verssel bezárólag. Ezután így folytatta: egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok, útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. S útra kelve el is ment az apjához, még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdte. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő élő igéjét, hogy minnyájunk számára élővé és hatóvá válhasson Istenünknek igéje. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, hazajöttünk az atyai házba, és magasztalunk téged, Urunk, mert tudjuk, hogy ugyanúgy fogadsz bennünket haza, mint a példázatbeli atya az ő tékozló gyermekét, mert mi is csak így jöhetünk ide tékozló fiakként és leányokként, hiszen mindazt, amit kaptunk tőled megkeresztelkedésünktől fogva, oly könnyűnek vesszük a hétköznapokban, és oly gyakran eltékozoljuk az igéket, az áldásokat, az örömöt, amit te szítasz a szívünkbe, a békességedet, amelyre pedig oly nagy szükségünk lenne. Atyánk, meghajtjuk a fejünket te előtted, mert tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk, amikor hazajövünk hozzád, de mégis tele van a lelkünk bizakodással, mint a tékozló fiúnak, amikor az atyai ház felé tekintett. Urunk, te nálad mindenünk megvan, minden szükségünket képes vagy betölteni. Így jövünk hát eléd, édesatyánk, hogy könyörülő irgalmaddal és szereteteddel most minket ölelj körül. Hadd érezzük, ahogyan felöltözteted a lelkünket, ahogyan visszaadod békességünket és a te szeretetedet a szívünkbe. Jöjj és irgalmaddal, most is a te szent lelkedet, add az ige hirdetőjének, hogy hordozni és szólni tudja közöttünk azt az örömhírt, amelyet elkészítettél minnyájunk számára. S kérünk, Urunk, hogy a mi ige hallgató szívünket te magad nyisd meg, hogy bemehess azon, mint az élet ura, hogy eljegyez minket magadnak örökre gyermekeidként. Így állunk itt, Urunk, az atyai házba, s várjuk a te végtelen szeretetednek áradását Jézus Krisztus érdemében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai istentisztelet alapigéjét, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, 16. és 17. verseket olvasom. Így szól Istennek igéje. Szívesen jól lakott volna, akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, talán ismerős lehet az a mondat, amely így hangzott egy rockoperában. Szállj magadba, vajk, és légy szerény. Ezeket a szavakat Koppány mondta Istvánnak egy pattanásig feszült helyzetben, akkor, amikor István édesapja Géza fejedelem meghalt, és ott volt a kérdés, hogy ki legyen az utód, a fiatal István, aki lojális volt édesapja politikájához, vagy éppen Koppány, aki egy más vonalat képviselt. Koppány felteszi tehát a kérdést, illetve a felszólítást, szállj magadba, vajk, és légy szerény. Talán egy kicsit lehetetlen kérésnek tűnik ez. Lehetetlen ebben a helyzetben, és ahogy talán megvizsgáljuk a mai alkalommal a mi életünkben is sokszor, ebben a helyzetben azért tűnt lehetetlennek, mert mindenki azt várta, hogy István majd folytassa azt az életművet, amelyet az apja elkezdett, nevezetesen, hogy a nyugati kereszténységre vezeti rá az országot. Csak Koppány pártja nem akarta, egy kisebbség nem akarta. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen kiélezett politikai helyzetben nincs idő merengeni, meditálni, magunkba szállni. Ilyenkor a cselekvés ideje jött el. És talán életünkben is tapasztaljuk ezt, és egyet érthetünk. Nehéz helyzetben mi sem meditálgatunk, hanem a megoldást keressük lázasan. Keressük a kiutakat, azokat a módszereket, amellyel a feszültséget meg lehet szüntetni, a konfliktus fel lehet oldani, és mehet tovább az élet. Pedig lehet, hogy nem itt van a titok nyitja. Lehet, hogy nem az emberi cselekvésben. Lehet, hogy nem a tevésben, hanem a levésben. Nem tenni, hanem lenni, és magunkba szállni. Lehet, hogy éppen az alapigényben búvik meg a lehetőség és a megoldás, amikor a tékozló fiúról mondja a Szentírás, ekkor magába szállt. Igen, mert ő is egy feszült helyzetben volt, egy konfliktusokkal teli mély ponton állt meg, akkor, amikor magába szállt. Hiszen ismerjük jól a történetet, hallhattuk az imént felolvasta lelki pásztor testvérem. A tékozló fiú elhagyja az atyai házat, valami lárpullár, lázadás miatt, vagy ki tudja miért. Aztán a kikért vagyomból dorbézol, mulatozik, keresi a cimborákat, a barátokat, a szabadságot élvezi, ma úgy mondanánk kiszívja az élet velejét, carpe diem, ragad meg a napot, dorbézol és mulat. És ebből a kábultságból a disznók szaga riasztja fel. Ebből a kábultságból az éhség is felriasztja, hiszen ott találja magát a mélyponton, azon a ponton, amelyet Jézus e példázat gyönyörű képével úgy fejez ki, hogy disznópásztor lett. És ott van a keserű kijelentés, senki sem adott neki. Éhes, de senki sem adott neki. És amikor ezt a helyzetet, ezt a léthelyzetet átélte és végig gondolta, akkor bizonyára eszébe juthatott, hogy volt idő, amikor adott neki valaki. Volt idő, amikor gondoskodott róla valaki. Volt idő, amikor nem múlhatott el nap anélkül, hogy ne került volna betevő az asztalra. Volt idő, amikor az atyai házban élt a gondoskodó atya felügyelete alatt. És milyen jó volt akkor, mert akkor kapott. De most senki sem ad neki. Megette volna a fiú a takarmányt is. Elég durva ebbe belegondolni, kedves testvérek, de hát nem én mondom ezt a példázatot, Jézus Krisztus. Őrá csak hallgatunk, ugye? A takarmányt is megette volna. Olyan, mintha bennünket egy olyan nagy ínség sújtana, hogy oda mennénk a disznók mellé, vagy a tehenek mellé, és olyan éhség lenne bennünk, hogy még azt is megennénk, amit ők megesznek, mert hát bele nem halunk. Ilyen szinten van a tékozló fiú.
Akkoriban Szent János kenyér volt a takarmány, és ezzel is megelégedett volna. Azt láthatjuk, hogy olyan mélyen van, amit úgy lehetne kifejezni, hogy a tékozló fiú a disznó szint alá került. Mit jelent ez? Két dolgot is. Az egyik az, hogy az ösztöni élet mélyére került. Mert hogyha megvizsgáljuk lelki értelemben az ő útját, amely az atyai háztól egészen tartott a disznók vájújáig, akkor láthatjuk, hogy folyamatosan végig ösztönöknek engedelmeskedik. Olyan ösztönöknek, amelyekkel nincsen tisztába. És azért mondtam, hogy a disznók szintje alá süllyedt, mert a teremtett világot Isten úgy alkotta meg, hogy vannak a teremtményeknek egy csoportja, akik gondolati úton Isten törvényét követve élik az életüket. Úgy hívják ezt a csoportot, hogy ember, és reménység szerint mi is ide tartozunk. Aztán van egy olyan csoportja a teremtményeknek, akik nem gondolkoznak, vagy mert nincs rá képességük, vagy mert olyan szinten vannak, mint a tékozló fiú. Őket úgy hívja a közfelfogás, hogy állat. Mert az ösztönöknek engedelmeskednek. Ha éhes vagyok, eszek. Ha szomjas vagyok, iszok. Hogyha dorbézolni van kedvem, dorbézolok. Ha beszólni van kedvem egy másik embernek, beszólok. Ha futni van kedvem, futok. Ha aludni van kedvem, alszok. Mint egy állat. Tékozló fiú ezen az úton ment végig. Minden racionális ész, érv, amellett lett volna, hogy ott marad az atyai házba, és hogy ha majd eljön az idő, akkor külön költözik, külön házba. Minden racionális érv azt mondta volna, hogy maradj itt. Aztán az erkölcsi törvény is ezt mondta volna, légy hűséges atyádhoz, aki táplált eddig téged. De nem, ő az ösztönöknek engedelmeskedik. És el is jut oda, ahová való az ösztönember, a disznók vájójáig, a disznó szint alá. Másrésztről ez azt jelenti, ez a léthelyzet, főleg a zsidók számára, hogy a tisztátalanság legmélyére került. Tudjuk jól, hogy a disznók tisztátalan állatok voltak lelki, rituális értelemben. Azért, mert a Szentírásnak az ószövetségi része megtiltja a disznókkal való érintkezés és annak húsának a fogyasztását. Ilyen értelemben szimbolikusan Jézus azt mondja el, hogy az engedetlenség útján az ember, ez a tékozló fiú, ami történet egyébként nem csak erről a fiúról szól, sőt, ez csak példázza az egyéni ember és közösségek, a zsidó népnek az Istentől való eltávolodását. Azt mondja el ezzel, hogy Istentől távolodott el a tékozló fiú, az atyai háztól, és a tisztátalanság miben léte nem a disznókkal való közösségben van, hanem abban, hogy távol van az atyai háztól. Lehetett volna más állat is. A távolság, ez a legnagyobb tisztátalanság, az atyai háztól való távolság. És ebben a pillanatban, amikor ezt a helyzetet látja a fiú, egy olyan dolgot tesz, ami alapigénynek a szíve, és úgy érzem, hogy a történetnek is a szíve, ekkor magába szállt. Ekkor magába szállt. Látszólag egy ilyen feszült, nehéz helyzetben haszontalan dolog magunkba szállni. Lehet, hogy a gyakorlatias ember azt mondja, hogy miért nem ment inkább élelem után, vagy miért nem lopott el egy disznót, vagy ki tudja még mennyi emberi bárgyú megoldást tudnám felsorolni a gyakorlati életből. Miért meditálgat, miért gondolkozik? Más is tehetett volna. De a tékozló fiú magába szállt, hogy a mélyben egy igazi valósággal találkozzon. Mert az a valóság, ami a testi környezetében volt, az csak a következménye volt valaminek. Következménye volt annak a valóságnak, ami az ő szívében zajlott le. És a szívben lévő valóságot nem lehet felszínesen megvizsgálni. Nem lehet rip-slops, hip-hop. Egy-két szóból átlátni, magunkba kell szállni, időt kell rá szánni, csendességet kell teremteni. Három szinten is magába szállt a tékozló fiú, és ez három lépcsőfok, amelyet majd, amint látni fogjuk, mi sem spórolhatunk meg, akkor, ha a mélypontjainkról ki akarunk lendülni. Az első szint egy olyan kérdésben foglalható össze, ami úgy hangzik, hol vagyok, hová jutottam. Erre már részben választottam, eljutott a disznó szint alá,
a mély ponton emberileg nem lehet már mélyebbre jutni, nem lehet távolabbra jutni az emberi méltóságtól, az atyai háztól, ezt reálisan meglátta a fiú. Ezért eljuthat a következő kérdésig, amely így hangzik, miért vagyok itt? Mi az oka annak, hogy itt vagyok? És erre is megadja a hiteles választ, ez a példázat. Vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem az atyám ellen. Vétkeztem ember és Isten ellen. Ez az oka annak, hogy mélypontra kerültem. És így jut el a megalázkodás útján a két kérdés, a hol vagyok és miért vagyok itt kérdés hiteles megválaszolása után a harmadik egzisztenciális kérdésig. Ki vagyok én? A válasz, az atya gyermeke vagyok. És ebből a válaszból fakad az a megállapítás, hogy ha az atya gyermeke vagyok, annak ellenére, hogy távol vagyok tőle, akkor van lehetőségem visszatérni. Visszatérni oda, ahonnan kiestem. Visszatérni oda, ahonnan lezuhantam. Visszatérni azon az úton, amelyet magam választottam. Ez tehát a magába szállás három fokozata a tékozló fiúnál, minden bizonyság szerint, és ez a magába szállás meghozta számára a megoldást, hogy ne legyen tovább ott ezen az alantas emberhez méltatlan helyen, és ezen a szinten. Ez a magába szállás kilendíti a tékozló fiút a mélypontról, és elindul vissza, hazafelé. Ma úgy mondhatnánk modern terminológiával, hogy ez a fiú megtért. Az ő története, és ez a jézusi példázat, egy hatalmas nagy tükör, amelyel szembesít az Úr bennünket azzal, hogy mi is bizony egy ilyen tékozló helyzetben lehetünk, voltunk, vagy leszünk. A kérdés az, hogy mit teszünk mi a mélyponton? Mit teszünk akkor, amikor azt látjuk, hogy nem mennek a dolgok? Az ember többet is próbál, van, aki automatikusan ösztön megoldásokat keres, nem is gondolkozik. Emberileg próbálunk lázasan megoldásokat keresni. Gyakran mi is a disznók eledeléhez nyúlunk, és megelégszünk a mélyponttal, azt mondjuk, hogy hát ez van, nincs lehetőség. De ezt úgy hívja a modern filozófia, hogy rezignáció. Tudjuk, mit jelent ez a kifejezés? Azt jelenti, hogy zászló leeresztés. Amikor a katonák elindulnak a csatába, és már látják, hogy nincs esély a győzelemre, leengedik a zászlót, el is dobják, attól még lehet élni. De ez már nem az az élet, amelyet Isten szánt nekünk. Ez a rezignált élet. Aztán van, amikor az ember önigazolásokat gyárt, és azt mondja, hogy ez nem az én hibám. Nem az én hibám, hogy itt vagyok. Ki a hibás? Hát természetesen a másik ember. Az apám a hibás. A dorbézoló cimborák a hibások. A disznók a hibások. És még mindenféle blödséget is képes az ember ilyen önigazoló érvek gyártásakor keresni. Az ember már nevet rajta, és humoros, hogy milyen badarságokat összetudunk szedni annak érdekében, hogy jelen való helyzetünket igazoljuk, hogy nem én vagyok a hibás. Ezek a megoldások, tűzoltó megoldások, akármilyen emberi próbálkozás vagy önigazolásba csúszunk bele, és azért tűzoltás, mert nem marad más, csak üszök. Garantált a helyben topogás. Garantált az, hogy abban a helyben ott maradunk. És bármennyire is gyártjuk az elméleteket, a disznók ott lesznek. És távol leszünk az atyai háztól, és magányosak leszünk, és azt fogjuk érezni, hogy nincs senki, aki adna nekem. A mélypontról való kilendülés ebben a rövid kis mondatban van a mi számunkra is. Ekkor magába szállt. Szálljunk magunkba, és tegyük föl a három kérdést. Persze, hogyha eddig sem tudtunk azonosulni az ige üzenetével, akkor nem is érdemes erre odafigyelni, de azért elmondom. A három kérdést ismét, most már a mi életünkre vonatkoztatva, hol vagyok, hová jutottam. Nehéz szembesülni, magunkba szállni, és erre a kérdésre válaszolni, és folytatni. Valóban boldog vagyok? Valóban boldog vagyok, vagy csak azt hazudom magamnak?
mert az életemnek a nagy része nem arról beszél, hogy boldog vagyok, mert az arcom, a ráncaim nem arról beszélnek, hogy boldogok vagyunk. Krisztus szolgálata csak könny, és nincs benne boldogság. Krisztus csak ezt ígérte mi számunkra. Az atyai ház bősége hol van? Hol van az a boldog megelégedettség, amely a közösséghez való tartozás jelenti? Hol vagyok? Hová jutottam? Ha erre hitelesen tudunk az önmagunk számára, és hangsúlyozom, nem egy istentisztelet keretében, hanem magányos otthoni csendességeinkben, vagy ahogy ma reggel a rádióban egy rabbi gyönyörűen elmondta, hogy milyen körei vannak az imádságnak, akárhol, de csendességbe és magunkba szállva válaszolni. Ha nem tudunk válaszolni, akkor nem is érdemes tovább menni a második kérdésig, amely azt feszegeti, hogy miért vagyok itt? Miért vagyok ebben az élethelyzetben? Persze erre is jöhetnének az automatikus válaszok, amelyeket már belénk sugal a környezetünk, mert hát annyit hallottuk. A kommunizmus miatt, vagy 56-ba ki kellett volna menjek, rossz helyre születtem, vagy a jobb oldal a hibás, vagy éppen a bal oldal, attól függően, hogy melyik van hatalmon, vagy a családtagjaim a hibások, a szomszédom, a házastársam, megint keressük az érveket, hogy ki a hibás, megint egymásra mutogatunk, mint ahogy sokan teszik ezt ebben az országban. De milyen kevés olyan embert látni, aki levonja a konzekvenciákat, ahogy a tékozló fiú is levonta, és azt mondta, hogy nem lehet, hogy én vagyok a hibás. Nem lehet, hogy vétkeztem. Nem lehet, hogy vétkeztem az ég ellen és az emberek ellen, és azért vagyok itt. Milyen egyszerű és mégis milyen nehéz kimondani azokat a szavakat, amelyeket az ősi bűnvalló imádság legvégén kimond. Mea culpa, mea maxima culpa, azaz én vétkem, én nagy vétkem. Milyen egyszerűek ezek a szavak, de hitelesen talán nem mondjuk ki. Lehet, hogy egy-egy bűnvalló imádságban elmondjuk, ámen mondunk rá, de valójában az életünk nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy a második kérdésre hitelesen tudunk válaszolni, és tudjuk azt a választ adni, a miért vagyok itt kérdésre, amit a tékozló fiú is megtett, azért mert vétkeztem. Az ég ellen is te ellened, Istenem. Ennyi. Nem kell ezt tovább ragozni. És hogyha ezt megtettük, és megalázkodtunk, mert ez egy nagyon nagy megalázkodás, az alázat útja, akkor jöhet a harmadik kérdés, a legmélyebb kérdés, amire a választ meg kell találnunk, ki vagyok én mindezek után. Fel tudjuk ezt fogni, amit a tékozló fiú is megtalált. Isten szent lelke nekünk is meg tudja nyitni ezt a választ. Isten gyermekei vagyunk. Isten fiai és leányai vagyunk. Persze nem olyan ez az Isten fiúság, amit bármikor, bármilyen nagy vétkek után is érvényesíteni lehet, mert ezt csak Jézus Krisztusban lehet érvényesíteni. Isten fiúságunkat csak Krisztusban tudjuk valósággá tenni. Addig csak egy lehetőség, amely ott van, adatik, a kezünkben van. Olyan ez, kedves testvéreim, mint amikor utazunk, esetleg vidéki emberként, én már jártam így, Budapesten a metrón, megvásároljuk ügyesen a jegyet, de valahogy a jegyérvényesítő automatát kikerüljük, vagy tudva, vagy tudatlanul. Aztán ott van, jön az ellenőr a piros karszallaggal, és kéri a jegyet. Jegy, hát az van nekem. Odaadom, igen ám, de nincs érvényesítve. És jön a büntetés. Lelki életünkben is ugyanígy működik. Ott van a kezünkben az Isten fiúságnak a jegye, amit Jézus Krisztus által kell érvényesítenünk. Egyébként nem vagyunk Isten fiak. Egyébként nem vagyunk az atyai ház tagjai. Hogy lehetnénk, hiszen távol vagyunk tőle? Azt szeretném végezetül elmondani mindezeknek alapján és összefoglalásaként, hogy mélypontjainkon jusson eszünkbe az ige hirdetés elején elhangzott felszólítás, szállj magadba. Szállj magadba, mert semmit nem ér, ha mást szidalmazol, semmit nem ér, ha mást okolsz nehéz sorsodért, és senki sem húz ki a bajból, csak az, akit atyát küldött. Csak az húz ki a bajból, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak Jézus húz ki a bűnök mélységéből. Szállj magadba,
ne érd be kevesebbel. Amen.
Hálát adunk Istenünk azért, hogy mennyei atyánk vagy. Hálát adunk, hogy az az imádság, amelyet Jézus tanított nekünk, az is így kezdődhet, mi atyánk. Köszönjük, hogy olyan atya vagy te, aki kiadod a tékozló fiúknak a vagyon rájuk eső részét. Köszönjük azt, hogy szabadságot ajándékozol nekünk, és hagyod, hogy az ember elinduljon saját feje, vagy éppen ösztönei után. De hálát adunk azért, hogy még a mélyponton is ott vagy velünk, hogy a mélyponton is tudhatjuk, hogy a te gyermekeid vagyunk Jézus Krisztusban. Kérünk, vezess bennünket vissza. Add, hogy tudjunk mi is magunkba szállni. Add, hogy ezzel legyen hiteles, és ezzel lehessen hiteles a mi hitünk. Küldd a te szent lelkedet, kérünk, és erősíts meg ebben mindannyiunkat, hogy megtérhessünk. Imádkozunk Istenünk közösségeinkért, családjainkért, gyülekezetünkért, országunkért, egyházunkért. Imádkozunk e közösségek vezetőiért, családfőkért, gyülekezetvezetőkért, presbiterekért, gondnokokért. Imádkozunk egyházunk vezetőiért, püspökökért, esperesekért. És kérünk, áld meg a mi népünk vezetőit is. Add, hogy így tudjuk az isteni rendet megélni és támogatni. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.